Ötödik alkalommal jelent meg a Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei levéltárának online évkönyve, az új folyam. Ebben olvashatunk Borsod vármegye hatóságának okleveleiről, abaúji prédikátorokról, az 1848-as szabadságharc helyi történetéről, a tündérkertről, Miskolc és az egyházpolitika 1890-es évekbeli küzdelmeiről, vagy a miskolci fehér partizánok történetéről, az évkönyvről és a levéltár eltelt esztendejéről is beszélgetünk Kis József igazgatóval.
Minden évben, most már ötödik éve online megjelentetünk egy levéltári évkönyvet, ahol elsősorban levéltáros kollégák, kutató kollégák, köztük jó magam is jelentetjük meg a legfrissebb kutatási eredményeinket, de mellettem úgy lehetőséget szoktunk teremteni más kutatóknak, többnyire doktori képzésben résztvevő hallgatóknak, de akár egyetemi tanároknak is, hogy megosszák a kutatási eredményeiket. Most is a túlnyomó többség az levéltáros sok körül kerül ki, de lesz benne egyetemi oktató is, és lesz benne egy doktori hallgató is. Röviden Bodnár Tamás kollégám a Baúj vármegyei prédikátorokról fog írni a koraközép újkorból, Rada János egyetemi oktató miskolci egyházpolitikai küzdelmekről, a századforduló időszakáról. Bodovics Éva a tündérkert helyének történetét fogja majd részletesen elemezni.
A mostani tündérkert?
A mostani tündérkert azért mondom így, tehát a Diósgyőri vár melletti területről van szó. Krucz Ádám kollégám egy kicsit a határokon túllépve az emigráns magyarságra hívja fel a figyelmet, és egy Árpád-Horn nevű településre, amelynek erős helyi kötődései is vannak. Rózsa György kollégám 1848-as forrásokat fog ismertetni. Héjas Flóra doktorandusz hallgató Karinti Frígyes vélekedésről, hogy hogyan tekintett a kádárkori szellemi elitben lévő küzdelmekre, ellentétekre, arról ír egy tanulmányt. Jó magam pedig egy miskolci székhelyű illegális csoport, Rákosi korszakban lévő illegális csoport felszámolásának a folyamatáról írok, hogy hogyan jutottak el egy Hargitai Gyula nevű miskolci törvényszéki jegyző letartóztatásától és agyonverésétől kezdve pár év múlva a szervezkedés felszámolásáig. Én erről fogok írni.
Igen, mert hogy Kis József 56 kutató, és hát nyilván, hogy ezt a témát folyamatosan viszi.
Hát ez nem 56-os téma konkrétan, ez az 1950-es évek témája. Jó magam is doktori képzésben veszek részt, és ott a Rákosi korszakban lévő borsodi illegális szervezkedések történetét kutatom fel. Ez a csoport, aminek a felszámolásáról egy külön tanulmányt írok, azért gondoltam, hogy szükséges ez egy külön tanulmány is, mert hogy sokan úgy tekintenek ezekre a szervezkedési ügyekre, hogy ezek nem léteztek, de speciál ez egy olyan csoport volt, amely miskolci központtal, de az egész ország területén működve is az ország különböző városaiban, például 60-ban Pesten külön erős csoportokkal rendelkezett. Ez élénk röplapozási tevékenységet fejtett ki, tehát kézzelfogható nyoma is volt annak. 2-3 havonta jelentettek meg egy-egy periodikát Egyesült Nemzetek lapja címmel, és hát 1955-ben 6 embert végeztek ki ezzel kapcsolatban, akiknek a többsége miskolci volt, de volt köztük Tart, illetőleg Tart környék, illetőleg egy egri lakos is.
Ez a történelmi adalék, és hát egyáltalán a tematikája ennek az évkönyvnek talán tükrözi azt a szerteágazó tevékenységet, amit a levéltárban folytatnak, de hát mindig meg kell kérdezni, hogy még vannak olyan felbukkanó szenzáció számba menő újdonságok, amiket fel lehet dolgozni, és eddig esetleg elkerülték a kutatók figyelmét?
Leginkább arról van szó, hogy nagyon sok olyan terület van, amely nem került kutatás alá, vagy nem megfelelő módon kutatták ki, úgyhogy a történésznek mindig van dolga, mindig talál új témát, meg az sem mindegy, hogy milyen perspektívából nézi az iratokat. Bodovics Éva, a kollégám például, mi katasztrófa történésznek szoktuk röviden hívni, de igazából azzal foglalkozik, hogy a környezet, illetőleg a környezeti változások milyen hatással vannak az emberi életre különböző korokban. Azért hívjuk katasztrófa történésznek, mert hogy a miskolci árvíz feldolgozásával szerzett magának hírnevet, de nyilván nem csak ezzel foglalkozik. Tehát van bőven dolga a történésznek, és rengeteg téma van, ami kutatásra vár.
hogyan, mikor, milyen módon jelenik meg az évkönyv, és hogyan fér hozzá az érdeklődő?
Az évkönyv kifejezetten csak online jelenik meg. A tagintézményi honlapunkon, az mnl.gov.hu-n belül van a Borsodabói Ünneplény Vármegyei Levéltárnak a honlapja, és ott a menüpontban a levéltári évkönyv alatt találja meg.
Nézzük most át ennek a honlapnak egyes rovatait, mert hogy nagyon sok érdekességet tartalmaz, és hát különböző rovatokban szedték össze azokat a dokumentálandó témákat, amit szeretnének a nagyközönséghez eljutatni. Egyébként jó kapocs ez az online kapocs a közönséghez, tehát egy honlapon keresztül elér a célközönséghez az információ?
Hát az a tapasztalat, hogy leginkább azon keresztül jut el az információ, tehát a nyomtatott kötetek iránti igény erősen esett, úgyhogy ez az egyik oka is annak, hogy az évkönyvünk is online, és az is, hogy két sorozatot is, cikksorozatot is viszünk a honlapukon keresztül. Ezek amúgy meglehetős népszerűségnek örvendenek, még az MTA köréből is kaptunk visszajelzéseket, amiben örültek egy-egy írásunknak.
Akkor nézzük, hogy hogyan osztották fel ezt a honlapot, mikről olvashatunk.
A honlapunkon a többség számára talán a legfontosabb a szolgáltatások menüpont, amelyen keresztül arról tájékozódhat az ember, hogy akár ügyfélként, akár kutatóként hogyan tud élni a levéltáratta lehetőségekkel. Itt mind a kettőnél hangsúlyozni kell, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár a kor technológiai igényeihez és szokásaihoz is igazodva már elsősorban ezeket az ügyfélszolgálati teendőket online végzi, tehát még régebben elsősorban papíralapú megkereséseket kaptunk postai úton, vagy valaki besétált a levéltárba, most már leginkább ügyfélkapun keresztül várjuk az ügyfélszolgálati megkereséseket, akár hivataloktól, akár magánszemélyektől, és azon az úton is fogunk válaszolni lehetőség szerint. Ez abból a szempontból jobb, hogy felgyorsítja a folyamatot. Tehát még régebben pár nap alatt kiment egy levél, aztán eljutott a kollégához, most igazából abban a pillanatban már eljut a kollégához, és akkor néhány napon belül már gyorsan meg is kapja a választ. A kutatószolgálatnak fontos elmondani, hogy ott is változás történt, hiszen most már előzetesen van lehetőség regisztrálni, tehát nem helyben kell kitölteni a papírokat, hanem előzetesen kell regisztrálni. Itt is lehetséges amúgy az ügyfélkapus belépés, tehát én magam is a elektronikus levéltári portára, amin keresztül lehet regisztrálni, azon keresztül regisztráltam, majd utána pedig egy fastruktúra segítségével az ember a Magyar Nemzeti Levéltáron belül eljut a Borsodabói Ünneplény Vármegyei Levéltárhoz, és utána pedig körülnézhet, hogy milyen iratokkal rendelkezünk, láthatja a raktárjegyzékeinket, hogy a különböző dobozok miket tartalmaznak, és az alapján ki is kérheti az iratokat. Tehát már otthon a levéltári kutatás első lépés általában mindig az, hogy megnézzük, hogy milyen források vannak. Ezt a részét már otthon az ember nagy részt meg tudja csinálni. Azt hozzá kell tenni, hogy mi rengeteg darabszintű segédletet készítünk, ezek általában Excel táblázatokban készülnek. Ezek még nem kerültek ki, és az még egy hosszú folyamat lesz, hogy ezeket a darabszintű jegyzékeket feltegyük, amikor már nem csak azt látjuk, hogy ott van Miskolcváros polgármesteri hivatala, 1909-től 1950-ig, hanem azt is látjuk, hogy milyen ügyek voltak benne iktatószám szerinti sorrendben. Ezek is már nagyon sok tekintetben rendelkezésre állnak. Nyilván a munkának a legnagyobb részét azt képezi, hogy az ilyen jegyzékeket, adatbázisokat készítünk az iratokhoz, és akkor néhány kattintás segítségével eljutunk a megfelelő információhoz, ami rendkívül nagy segítséget jelent a kutatószolgálatnál. Úgyhogy, ha valaki nem találja meg az őt érdeklő információt, vagy bizonytalan abban, hogy a jó helyen kutakodik-e, azért nem árt a kutatószolgálatos kollégákat megkérdezni, mert ők rengeteg dologban tudnak segíteni, és meg tudják könnyíteni az embernek a helyzetét.
Említette, hogy van terület, ami még nincs digitálisan feldolgozva. Vajon hogyan készülnek arra az átállásra, hogy hát el fog költözni a levéltár, mégpedig az egyetem korszerű, modern technikával felszerelt épületébe?
Hát igen, az egy hosszú, már több éve tartó folyamat. A maga a gondolat már azelőtt megtörtént, mielőtt igazgató lettem volna, tehát 17-től kezdődött a tervezés, és úgy tűnik, hogy jövő év tavaszán már megkezdődhet a levéltár központjának a költözése. Hát ez egy rendkívül nagy feladat lesz, ami nagyon sok időnket, energiánkat le fogja kötni, de nyilván fejben és részben már papíron is már megvannak a terve, hogy hogyan lehet ezt majd zökkenőmentesen megoldani. A legnagyobb nehézséget nyilván az fogja okozni, hogy attól a kutató és ügyfélszolgálati teendőinket el kell tudni látni.
Tehát folyamatosan kell azt a szolgáltatást nyújtani, amit egyébként is közben költözni.
Így van, tehát kutatószolgálatnál bizonyos, hogy lesz néhány hetes, vagy akár hónapos is kihagyás, bár én inkább minél rövidebb időre szeretném ezt azért csökkenteni, de az ügyfélszolgálatnál nem várhatnak az ügyek, tehát ezt úgy kell megoldani, hogy ami az egyik nap még a Fazekas utcán van, az az iratanyag, abból már másik nap az egyetem városban készítenek egy hiteles másolatot, és töltenek fel, és kapja meg az ember ügyfélkapunk keresztül.
Az összes iratanyag az átkerül az egyetemre?
Ami a Miskolci központban van, az bizonyosan át fog kerülni.
Igen, mert hogy önökhöz tartozik még Sátoraljaújhely,
Alsó-Zsolcán van egy nagyobb részlegünk, még nincsen döntés a tekintetben, hogy pontosan mely iratanyagok fognak eljutni.
Ötödik alkalommal jelent meg a Magyar Nemzeti Levéltár Borsodabolyüzemplén vármegyei levéltárának online évkönyve, az új folyam. Erről és a levéltár idei munkáiról beszélgettünk Kis József igazgatóval.